Eredményes élettalálkozó, 2009. július 3-a.
Az eredményes üzletemberek találkozója. Ez jó. Hangzatos szavak nélkül csak annyit mondok, hogy most imádkozzunk egy rövidet, jó? És aztán pedig belekezdünk egy rövid gondolatba. Szóval, drága úrunk, köszönjük, hogy elhoztál majd minket. Köszönjük, hogy velünk vagy, mikor felébredünk, mikor járunk, mikor lefekszünk, és soha egy pillanatra nem hagysz minket el. Köszönjük az életünket, a te kezedbe helyezhetjük, és hogy benned bízhatunk, beléd kapaszkodhatunk, és az életünket élhetjük úgy, hogy mindig tudatában vagyunk annak, hogy te itt vagy. És kérünk, most szólj hozzánk személyesen, ahogy te ismered a legmélyebb szükségeinket. Taníts minket rád figyelni, taníts minket hálásnak lenni, taníts minket összpontosítani, és veled gondolkodni. Köszönjük neked, és kérek minden itt levőért, hogy csak érints meg minden embert személyesen, azon a helyen, ahol ő van, azzal az üzenettel, amelyre a legnagyobb szüksége van. Ezt várjuk tőled, drága atyánk. És Jézus nevébe kértük mindezt. Ámen. Ámen. Oké, nagyon rövid gondolat, hogy ne menjek el túl messzire az Efézusi levélben. Múlt hét végén volt egy gondolat, 3.18. Itt mindegyik mondat egy olyan, amin így érdemes gondolkodni. Itt sokat, így érdemes elmélyíteni. És ugye ez a Efézus 3.18 az azt mondja, hogy képesek legyetek ilyen módon Isten egész népével együtt megérteni, hogy milyen széles, milyen hosszú, milyen magas és mennyire mély Krisztus szeretete. Itt egy szeretetről beszél, amelynek vannak dimenziói, egy módon mérhető, ha nem is a tudományos módszerekkel, ha nem is tudunk valami kézzelfogható etalont használni hozzá, de akkor is van kiterjedése, és meg lehet fogni. És nyilván egy szellemi síkon, amilyen Isten. És csak ezen gondolkodtam, hogy leginkább, hogy mi az, hogy az ő szeretetének a magassága. Igazából ez az egy, ami így elgondolkodtatott. És hogy mi határozza meg ezt, vagy nem is tudom, mi, hogy definiálhatjuk ezt. Ha átgondolom, hogy Isten miben mutatta meg az ő szeretetét, és hogy, tudod, hogy kommunikálja ezt felénk a mindennapokban, és ebből a könyvből, a Bibliából, akkor így ez jön le nekem, hogy az ő nagysága az ő kegyelmében van, illetve nagyon szorosan összefügg a kettő, az ő kegyelme és az ő nagysága. Mi ilyen emberi síkon ezt így sokszor kicsit máshogy gondoljuk a nagyságot, mert nagy az, ki az a nagy? A nagy, aki képes valami hatalmas teljesítmény elérésére, aki sikeres, aki erős, tudod, aki... Valami ilyesmi kép lehet így a fejemben, vagy legalábbis így a nagy világban ez a kép. De hogyha csak egy picit is belegondolok, csak így először így emberi síkon, hogy mennyivel, például mennyivel könnyebb haragudni, mint megbocsájtani, ugye? Vagy mennyivel könnyebb megütni valakit, mint mondjuk szeretettel viszonyulni felé. És például az egyik ismerősöm beszélgetett egy boxolóval, és aki nem hitt Istenben, és ezt mondta, hogy nagyon ideges volt, és meg akart verni valakit, és akkor így rákérdezett ez a barátom, hogy te azt hiszed, hogy attól vagy erős, hogy le tudsz ütni valakit, és gondolj bele, hogy szerinted mit könnyebb, megütni valakit, vagy szeretni. És az ember így elgondolkodott, és így rájött, hogy azt is kimondta egy könnyel közt, hogy hát szeretni nehezebb. És akkor ki az erősebb, aki leüt valakit, vagy aki tud szeretni valakit. És ugye a mindennapokban nem, mennyivel nehezebb szeretnem valakit, a feleségem, mint mondjuk kiabálni vele, és az igazamat bizonygatni, az nem nehéz. De szeretni, úgy értem, a javát keresni minden helyzetben, az nehéz. Úgyhogy Istennek a nagysága szerintem ebben mutatkozik meg, hogy bár nagyon erős, de mégsem abban mutatja meg az erejét, hogy most, hogy egy lehelettel így elpusztít mindannyiunkat így most, mert joga lenne rá, hanem hogy nem adja fel velünk kapcsolatba, hanem szeret, és ugye eljött értünk, és meghalt értünk, és folyamatosan kezdeményez felénk a mai nap is. És biztos, hogy nem véletlen, hogy itt ültök, valami idehozott titeket. És hiszem, hogy az egyik dolog, ami így vonz minket, az ez a szeretet, hogy valaki szeret engem feltétel nélkül. És azt hiszem, ez Isten nagysága, az ő szeretetének a nagysága, hogy érdemtelenül szeret minket. És még egy olyan példabeszélek 16:32-ben van ez a vers, hogy sokkal erősebb az, aki a saját lelkén tud uralkodni, mint aki egy egész várost be tud venni, vagy egy egész várost ural. És hogy ez megint ezt támasztja alá, tehát az ember, tudod, a lelkem, hogy aki önmagán tud uralkodni, az erősebb, mint aki, tudod, egy egész hadsereget tud irányítani, és le tud győzni több ezer embert. Mert igazából a nagy dolgok azok itt dőlnek el. Mondhatjuk úgy, hogy a szívben, vagy az én belsőmben, az én a gondolataimban, az én döntéseim határozzák meg nyilván a motivációimat, a tetteimet, és aztán nyilván abból az egész életemet. És ugye ezt is, ez egy nagyon jó alapelv, hogy az életben, most tudom mennyi, 90% az, mondjuk 10% az, ami történik velünk, és 90% az, amit mi adunk rá válaszként. Tehát kb. Az életemet így lehetne felosztani. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy gondolkodok. És ugye ezért beszél erről például ez itt Efézusi levél, hogy gondolkodsz erről a szeretetről, mert ez kihat az egész életedre, kihat arra, hogy bánsz a feleségeddel, házastársaddal, munkatársaiddal, gyermekeiddel, barátaiddal. És ugye Isten megmutatta a nagyságát ennek, megmutatta egy dimenzióját, megmutatta azt, hogy ő hihetetlen erős. Ugye 7 nap alatt teremtett egy végtelen univerzumot, amit egy szempillantás alatt megteremthetett volna, de mivel az időt is ő teremtette, ugye, ezért ő definiált egy bizonyos dolgokat. Tehát hogy valaki, aki ilyen hatalmas, és mégis olyan gyenge mer lenni, hogy meghal azért, hogy megmenthessen másokat, ezzel mutatta meg Isten, hogy ez az igazi nagyság. És azt hiszem, ha így mélyen belegondol az ember, hogy kire tudok így felnézni, melyik az az ember, akivel így igazán látok, tudod, egy ilyen módon tudod, értéket tud teremteni, azt hiszem, azok az emberek, akik képesek erre, hogy megértsék ezt a kegyelmet, hogy ez milyen nehéz megbocsájtani, milyen nehéz szeretni, milyen nehéz a másiknak jót tenni. Annak talán nem olyan nehéz, aki jót tesz velem is, ugye, de mennyivel nehezebb az, aki akár az ellenségem, aki rosszat akar, aki szánt szándékkal azon úgy fekszik, és úgy kell, hogy tolhatnék ki a Gyurival. Nem tudom, van ilyen ember, de tudod. De őt beletartozik abba a csoportba, akit úgy hívunk, hogy ellenség. És hogy jót tenni vele, az a legnehezebb dolog szerintem így az életben. Jót tenni egy emberrel, aki neked akár vagy semleges, vagy akár még az ellenséged is. De hogy mi erre vagyunk elhívva, úgy értem, Isten azt mondta, hogy ez a feladat. Tessék. De nem hagyott minket eszköz nélkül, mert ugye adta belénk a Szent Szellemét, az ő Szellemét, aki nekünk erőt ad, és aki nélkül ez lehetetlen, de akivel lehetséges úgy élni, hogy így hogy Isten nagyságát tükrözzük, az ő kegyelmét, a megbocsátását, a szeretetét. És hogy nem kell görcsölnünk. Ha görcsölünk, akkor ez nem fog menni. De ha csak hagyjuk, hogy szeressen Isten, ahogy egy kisgyerek hagyja, hogy szeresse a szülője, akkor ez megy. Ez elvégzi a munkát, tudod, hogyha el tudom fogadni, és ez a legnehezebb szerintem, egyre tovább megyek, elfogadni, hogy valaki engem feltétel nélkül szeret. Ez egy döntés a részemről. De el kell, hogy fogadjam. És ha elfogadom, akkor ez energiával fog megtölteni. Nem egy ilyen személytelen, univerzális energiával, mint a, nem tudom, a Titok című könyv, amiről beszél, hanem egy személyes Isten velem van, és egy személyes jelenléte, tudod, biztosít arról, hogy el vagyok fogadva, vagy szeretve vagyok, hogy csak nyugi, hogy nem kell görcsölni, ő velem van, ő mindent a javamra munkál, még akkor is, ha esetleg máshogy néz ki, és így tudok örülni, ha jól megy valami igazán, és tudom, és nem leszek mérges, hogyha nem megy jól valami, nem leszek ilyen zizi, vagy kevésbé, vagy ritkábban, mert megvan a fókuszom. Úgyhogy nem véletlen mondja Efezusi levél, hogy ezt ismerjük meg, ezen gondolkodjunk, mert kihatással van minden egyes dimenziójára az életünknek. Úgyhogy most szerintem csak ennyit szerettem volna mondani. Oké, jó. Ámen. Köszönöm a figyelmet.
Nagy megtiszteltetés, hogy köztünk van Csepregi Balázs ma reggel. A kaut művek másik fele. Most még egyelőre alázatos hallgatóként. Aztán majd meglátjuk. Hányan ismeritek Balázst? Jó. Sokan, nem mindenki. Gyuri azt mondta, hogy... Oké, Balázs nekem régi kedves barátom. Gyurival nekik közösen van cégük, és amikor Gyuri nincs itt, vagy nincs a Sacival, akkor a Balázzsal próbálják megváltani a világot. És jól haladnak. Dolgoznak rajta még, igen. Feled megvan? Három negyede? Még nem? Szóval, oké. Lecsatolok, lehet ilyet? Mit könnyebb, megütni valakit, vagy megsimogatni? Haragudni valakire, vagy szeretni? Ez nagyon jó gondolat. Mennyei atyánk, arra kérünk, hogy csendesíts el minket, csendesítsd el a lelkünket. Adj nekünk teljes összpontosítást, hogy igazán halljuk, amit te mondasz nekünk. Nem kell több ismeret, nem kell több szabály. Életet akarunk. Téged, atyánk. Úgyhogy áld meg ezt az üzenetet. Ámen. Oké. 3:14. Efezusiakhoz írt levél. Ezért meghajtom a térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség menjen és földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő szelleme által. Hogy a Krisztus lakjék a szívetekben, a hit által, szeretetben meggyökerezve és megalapozva. Idáig jutottunk múlt héten. Meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség menjen és földön. Nem akárki az, akihez folyamodunk, a mindenható Isten. Őról kapta a nevét mindenki, mennyben és földön. Nincs olyan lény, akit ne ő nevezne el. Persze Ádámnak megengedte, hogy az állatokat nevezze el, és Isten döntött úgy, hogy az állatoknak az lesz a neve, aminek Ádám nevezi. De attól azért még azt hiszem, hogy a tekintély az úgy van, hogy Isten, Ádám, állatok. Valamit elnevezni annyit jelent, hogy ismerni a jellemét, átlátni rajta. A név az a jellemnek a tömör definíciója, és jelenti mind azt, ami és aki az, akit elneveztünk, aki ezt a nevet hordozza. Úgyhogy nevet adni, Isten adott az ördögnek is például. Ő hívja ördögnek, ő hívja sátánnak. Az ördög az nem a világ ördöge, hanem Isten ördöge. Nem Isten van az ördög zsebében, hanem fordítva. A lét a maga súlyával, amelyet mi modern és civilizált emberek sokszor nem érzünk, de amelynek súlya a legmagasabb kategória, amit ebben a négydimenziós valóságban megtapasztalunk, ugye a lét valósága, amikor elnézed a piros lámpát, és találkozol egy autóval, amely gyorsan jön feléd. A lét valósága, egy ütközés, törő csontok, és egy következmény sorozat. A lét nem harcol Istennel, Isten nem harcol a léttel. A lét Istenben áll fönn, olyan módon, olyan erővel, olyan stabilitással, amilyennel Isten akarja. Ő a mindenség ura. Zsidókhoz írt levél 1, az ő hatalmas szava tartja fönn a mindenséget. Valaki olyanhoz folyamodunk, akinek megvan a hatalma arra, hogyha meghallja az imánkat, meg is tehesse. Ez a legrövidebb út a megoldás felé, ez a legbölcsebb irány, ez az egyetlen logikus fókusz, Isten. És a mód, ahogyan Istenre fókuszálunk, az az, hogy meghajtjuk a térdünket. Alázatról beszélek, és az alázat nem a keresztény vallás mellékterméke, vagy nem is tudom, szükségtelen rossza. Az alázat az a lelki hozzáállás, amely a világ legsikeresebb embereit jellemzi, illetve kell, hogy jellemezze. Az alázat az egyetlen olyan hozzáállás, amellyel egy ember képes túllépni önmagát. Az alázat az egyetlen józan hozzáállás, amely létezik. Bár a modern ember nagyra értékeli a büszkeséget, a döjföt, a nyakasságot, valahol van egy ilyen betyár büszkeség bennünk, hogy bár büszke állat vagyok, de büszke vagyok rá, hogy büszke állat vagyok. És valahol így dicsőségesnek tűnik. Holott, ha nem büszkeségnek hívnánk, hanem ostobaságnak, ha nem nyakasságnak hívnánk, hanem önpusztításnak, akkor pontosabban fogalmaznánk. Az alázat az a hozzáállás, amely a valósághoz igazítja a gondolkodását. Oké, a valóság a maga kérlelhetetlen szigorával és rendjével azt mondja nekünk embereknek, hogy ismerd fel, hogy milyen vagyok, és vesd alá magad annak, ami van. Fogadd el olyannak, amilyen, amit meg tudsz változtatni, változtasd meg, amit nem tudsz, de elkerülhetsz, kerüld el, amit el se tudsz kerülni, féld. Ez az alázat. Az alázatos ember keresi az igazságot. Ha megtalálta, ragaszkodik hozzá, egészen addig, amíg új felismerésre nem jut. A büszke ember nem keresi. A büszke ember már megtalálta a magáét, és ahhoz ragaszkodik. És úgy él, hogy nem nagyon hagyja, hogy a tények összezavarják. És éppen ezért a saját korlátai között él, és oda zárja be önmagát. A büszkeség nem feltétlenül pökhendiséggel jár együtt. Büszkeség lehet nagyon álszent. A büszkeség mondhatja azt, áj, nem vagyok szeretetre méltó. Engem nem lehet szeretni. Istennek muszáj egy kicsit, mert megígérte, de ő se szeret igazán. Ez így van, nekem ne is akard elmagyarázni. A leggyönyörűbb, legtisztább büszkeség, eszencia. Oké? Okay? Abszolút tömörített anyag. Büszkeség. Egy ember bezárta magát a saját igazságrendszerébe, ahol őt nem lehet szeretni, ahol éppen ezért ő szeretetlen, boldogtalan és keserű, és ez így is marad, mert ő így döntött, és ő nem jut új fölismerésre. Nagyon vigyázz, hogy mit gondolsz. Nagyon vigyázz, hogy mit hiszel. Nagyon vigyázz azzal, hogy milyen gondolatoknak engeded meg, hogy állandóan keringjenek a fejedben. Hogy ez ilyen mantrákká váljanak. Fölkelek reggel, ez egy nyomorult nap, mint a tegnapi, és minden napom nyomorult, és a nyomorult napokat élem, és én harcolok, hogy megpróbáljak a nyomorult napokon túl lenni. És észre se veszed, de van egy hazugság, van egy gondolat, amihez felszínesen, vagy akár tudatosan, de ragaszkodsz egyfajta büszkeséggel, és aminek nincs köze Isten valóságához. Vigyázz, hogy mit gondolsz. Vigyázz, hogy mit hiszel. Vigyázz, hogy milyen szavaknak engeded meg, hogy megismétlődjenek a fejedben. Ha egy gondolat, egy szó, egy definíció rendszeresen felüti a fejét, akkor méltó arra, hogy leellenőrizd, hogy biblikus-e. Akkor méltó arra, hogy megnézd, hogy ezt akarod-e gondolni? Akarod-e, hogy ez a gondolat vezesse az életedet? Úgyhogy mit csinálunk? Meghajtjuk a térdünket az Atya előtt. A valóság nem szuverén. Nem tudom, értitek-e? Ha-ha, a tények! Sanyi, a te vallásod az nem segít a számláinkon, meg az éhezőkön, Etiópiában, meg nem tudom hol. Mintha lenne egy szuverén valóság, amely fölött nem uralkodna egy szuverén Isten, aki azt tesz azzal a valósággal, amit akar. A te megfigyeléseid alapján meghozott következtetések lehetnek a megfigyeléseid helyessége és az azokból levont következtetések helyessége ellenére teljesen tévesek. Nem tudom, érted-e? Ha nem kombinálod bele a megfigyelésedbe Isten kijelentését, vak vagy, süket és rövidlátó. Ez egy építő üzenet lesz. Csak várjátok ki. Csak értsd meg, te vagy önmagadnak az egyik legnagyobb ellensége. Te vagy önmagad sorsának akár a megrontója. Bár nem azt mondom, hogy uralod az életedet, csak azt mondom, hogy te nyitsz és zársz csapokat. És Istennek van egy szabadító munkája, amit a büszkeség, a térdem meg nem hajtása, az új felismerésre nem jutás megakadályoz. A fránya szabad akarat, tudod. Egyetlen egy valaki képes megállítani Istent, te. Úgyhogy meghajtom a térdemet. És valami ilyesmit mondok, hogy semmit sem tudok úgy, ahogy tudnom kéne. Csak azt, amiről te győztél meg engem. Csak azt tudom igazán, amit te mutattál meg nekem a könyvből, az imáimban, a közösség bizonyságában, amit előtted való meggyőződésben tudok, azt tudom igazán. És tudod mit? Azt is felülbírálhatod bármikor. Itt vagyok, mint egy tiszta lap. Itt vagyok, mint egy adag gyurma, amely formálható. Meghajtom a térdemet. Egy dolgot félek csak, téged. És téged sem rettegéssel. És minden másra szolgaként nézek. Mert minden más csak a te szolgád. A lét valósága, igen, alávetem magam neki, mert te úgy döntöttél, atyám, hogy egy olyan valóságba helyezel el, ahol van gravitáció, van nem is tudom, kémia, biológia, alávetem magam. De miközben nézek rá, félni csak téged féllek. Mert tudom, hogy ezek a dolgok a te szavadnak engednek. A te szavadnak engednek. Én a te valóságodban élek, és nem egy esetleges, nem is tudom, fatalista valóságban. Jó. Meghajtom a térdemet az Atya előtt. És kérek, ahogy Pál, hogy adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint. Ezt kielemeztük múlt héten. Nem kis kérés ez. Nem egy olyan kérés, hogy jó elnézést, bocsánat, hogy egyáltalán létezem, és hogy a szavaimmal zaklatom a nyugalmadat, és nem is, ne is, kérlek, ne is. Ugye, nekem csak dobj valami kis koncot, valami kis koncot. Persze én a fiad vagyok, meg a lányod, de hát te vagy a nagy Isten, és hát a lányodnak csak valami koncot. Nem jó a kép. Nem jó a kép. Megint büszkeség van benne. Büszkeség van benne, mert az értékelése az egésznek az én mércém szerint való. Én csak egy kis nyomorult vagyok, akinek egy konc elég. Isten azt mondja, hogy a fiam vagy a lányom vagy, aki mindent megkapott. Engem és velem együtt mindent. És gőzöd sincs róla, hogy mit beszélsz. Gőzöd sincs róla, hogy én ki vagyok, hogy te ki vagy, és hogy mi a viszonyunk, és hogy én milyen jövőt tervezek neked. Büszke vagy? Alázd meg magad. Egy királyi családnak vagy a tagja, örökös vagy. És ha nem hajtasz fejet, sose fogod meglátni, hogy ki vagy valójában. Tudod, mit csinálok én, ha te kérsz? Az én dicsőségem gazdagsága szerint adok neked. Nem a te dicsőséged gazdagsága szerint. Sose volt erről szó, az sose volt kérdés. De az én dicsőségem, ezt mondja Isten, az én dicsőségem gazdagsága szerint. És ha alázatos vagy, elfogadod azt, hogy hogy vannak a dolgok, akkor így kérsz. Akkor azt mondod, hogy Uram, hadd lássam a dicsőségedet. Uram, kérek tőled, és tudom, hogy messze afölött fogod megválaszolni a kérésemet, mint ahogy én kértem, mert amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg sem sejtett, azt készítetted el nekünk. Honnan tudhatnám, hogy hogyan kell kérnem? Inkább fölfelé nyitok. Azt mondom, hogy Uram, adj nekem. De tudom, hogy sokkal több lesz. Ez a várakozásom, ez a hozzáállásom. Mert ismerlek. Mert alázatot tanítottál nekem. Mert eddig megcsonkoltalak az én elképzeléseimmel. Belepasszíroztalak az én kis konvencióim dobozába, de most azt mondom, hogy vesszenek a konvencióim. Vesszen az én kis valóságom. Én táguljak, ne te zsugorodj. Adj nekem a te dicsőséged gazdagsága szerint. Alázat. Mi van mögötte? Alázat. Mekkora a te Istened? Hát az enyém hordozható. Mekkora a te Istened? Ez a kérdés. Miről szól ez a kérdés, hogy mekkora az Istened? A valóságról. Arról szól, hogy a te szubjektív képed arról, ami van, mennyire felel meg annak, ami van. És a kettő között az alázat az eszköz. Az alázat az, ami hajlandó a képet formálni az eredetihez. A büszkeség meg fordítva csinálja. Megvan a kép, és nem akarok látni más, csak azt, ami összhangban van a képpel. Ti mind kritikusan néztek rám itt. Oké, és aztán két perc múlva dühöngve kimegyek, mert nem vagytok elég jó hallgatóság. Gondolkozom rajta egyébként. Mit kér Pál? Hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő szelleme által. Nem tudom, hogy gondolkoztál-e már ezen. Ha te lehetnél Superman. Ha? Gondolkoztál már ezen? Házi feladat. Most azt hiszitek, hogy ne viccelek. Figyelj, olyan kis korlátok között élünk, amiket annyira megszoktunk, hogy nem tudunk elképzelni más megoldást a korlátokkal körülvett kis életünkre, mint azt, hogyha a korlátokat darabonként, egyenként leküzdenénk. Ki kéne fizetni a számláimat, kicsit rossz az én képem, a szemetes mindig későn jön, az egyik munkatársammal nem értem meg magam, több pénzt kéne keresnem, többet szeretnék nyaralni. Hagyjál engem ilyen szupermenes történetekkel, hogy mi lenne, ha én lennék szupermen. Adjál 50 ezer forint, ha többet, hogy ezt a büdös számlát ki tudjam fizetni. És igazából Isten tanácsa, amit itt ad, azt mondja, hogy adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy minden számlátokat ki tudjátok fizetni. Nem, nem ezt írja. Isten tojik a számláinkra, legalábbis ebben a versben. Valami másról beszél. Arról beszél, hogy ha szupermenné válsz, nem lesz gond a számlákkal. Semmivel se lesz gond. Viszont hogyha az a furcsa kis lény maradsz, aki most vagy, akkor adhatok én neked 50 ezret, de a 500 ezret is, de 5 milliót is, ugyanolyan kis korlátok közé fogod bezárni magad pillanatok alatt. Ugyanazt a kis életet fogod élni, ugyanazokkal a keserűségekkel, ugyanazokkal a szükségtelen terhekkel. Büszkeség. Mi a megoldás a problémádra? 50 ezer forint! De rögtön. Büszkeség. Büszkeség. Hogy értem, nem engeded meg, hogy Isten megtegye a csodát, hanem arra kényszeríted, hogy ne tegyen csodát, és álljon be kubikusnak melléd. Büszkeség. Áldj meg engem, Uram, de az én utamon, az én módomon. Ha meghajthatnám egyszer a térdemet az Atya előtt, és kérhetnék, hogy az ő dicsőségének a gazdagsága szerint adjon nekem, hát biztos nem ezt a marhasságot kérném, hogy a belső emberem erősödjen meg az ő szelleme által, egy kis kápé jobban jönne. Nem? És helyettesítsd be a kápét, amire akarod. A nagy őt várom, az a konfliktus szűnjön meg a testvérem és köztem. Mit tudom én, ezer apróság, ami a mi kis világunk, a mi kis életünk, a mi kis megoldásunk. Képzeld el, hogy milyen lenne, ha te lennél Superman. Tessék ezen elgondolkozni. Tudod, az nem csak arról szól, hogy tudnál repülni, meg hogy erős lennél, és amikor jön a rossz fiú, és azt mondja, hogy add ide a pénzt, akkor te azt mondod, hogy nem adom, ecs-becs. Hanem annak nagyon sok járulékos következménye is van. Például te lehetnél a világ ura, ha úgy döntesz, persze a jellemednél fogva nem tennél ilyet, biztos szolgálatra használnád az erődet, biztos, hogy nem kéne adót fizetned többet, meg a számládat csak kéne kifizetni, vagy megdolgozhat, elmélyen egy építkezésre terhet pakolni, oké, amit a daru megcsinálna 10 millióért, 3 hónap alatt te megcsinálnád 2-ért, 2 óra alatt, és kifizetnéd a számládat. Úgy értem, ha te lennél Superman, akkor nem egy mesének lennél az egyik figurája, hanem terved és célod szerint hamarosan a világ ura. Bármit megtehetnél. Csak a jellemeden múlna, hogy hogyan használod az erődet. Minden megváltozna. Érted? Minden megváltozna. Minden az én képeddel se lenne probléma. Hát ha csak nem tudnál szeretni. Ugye azt kéne gyakorolni Supermanként is. De amiről itt Isten beszél, az nem egy olyan szuperember, aki tud repülni és terheket cipelni, úgy értem, tonnákat építkezésen, hanem olyan szupermen, akinek a lelke a helyén van. Aki tud szeretni. Aki szeretve van, és tud szeretni. Akinek Krisztus elméje van meg. Akinek Krisztus bölcsessége van meg. Aki olyan, mint Isten. Aki Istennel, bocsássatok meg a szóért, de pertuban van. Hé, Uram! Szevasz! Szevasz, Balázs! Mit csinálunk ma? Mit csináljunk? Hát van egy-két ötlete. Oké. Érted? Istennel élsz. Ő elkezd valamit, te be tudod fejezni. Te elkezdesz valamit, és ő úgy fejezi be, hogy te is befejezted volna. Közös nevező. És az a tudat, hogyha élek, Istenért élek. Ha meghalok, Istennel vagyok, nem félek semmitől. Nem félek semmitől. Mindent elengedek. Mindent elveszítek önként, hogy őt megnyerjem. Mert ha ő megvan, megvan minden a helyén. Ha belső emberem megerősödhetne, semmi nem számítana. Értitek? Semmi. Hogyne, persze, akkor is részvétel élő, érzékeny ember lennék. Hogyne? De minden más szint kap. Úgyhogy ez Pál imája. Le van írva a Bibliába. Ez az a kérés, amit meg kéne tanulnunk. Magunkért kérni, és másokért kérni. Baj van a férjeddel? Baj van a feleségeddel? Ezt imádkozd érte. Hogy az atya, te hajtsd meg a térdedet az atya előtt. Hajtsd meg a térdedet az atya. Kivel van a gond? Gond van a férjeddel? A feleségeddel? Igen? És meghajtottad a térdedet az atya előtt? Vagy büszkén nézel a helyzetre, hogy ja, tudom, mi a probléma, én látok mindent pontosan, uram, leírtam neked egy 10 pontos listára, és kicsit bosszankodom, mert úgy látom, hogy lassan haladsz vele. Vagy azt mondod, hogy itt vagyok, atyám, nem tudom, hogy mi a baj, át se látom, de azt tudom, hogy szeretem a feleségemet, szeretem a férjemet, és add meg nekem, neki a dicsőséget gazdagsága szerint, hogy a belső embere, az övé megerősödjék a te szellemed által. És itt jön a folytatás is. De hidd el, erre van szüksége, neki is, és neked is. Enélkül egy 50-est hadnál, uram. Elmennék vacsorázni egy nagyot, és minden rendben lenne. Még lehet, hogy azon a vacsorán se lenne rendben minden. És utána meg garantáltan nem. Úgyhogy a belső ember az ő szelleme által erősödik meg. Ne gondold, hogy ez a személyiségfejlesztésnek egy új módszere. Nem, ez egy természet feletti dolog, amiben nagyon sok olyan elem van, ami hasonlít ahhoz, amit egy személyiségfejlesztő programban is. Tanulás van benne, elmélkedés van benne, önvizsgálat van benne, új felismerésre jutás van, egy csomó minden van benne, de ne redukáld le arra, amit te képes vagy megtenni. Ez arról szól, hogy Isten egy természet feletti munkát végez, belevési a szívedbe az ő igéjét, és egy kormányzó tanná, egy vezérlő parancsrendszerré alakítja a szívedben, amely természetesen működik. Ahogyan, és ez lesz a folytatás, Krisztus lakik, elkezd Krisztus lakni a szívedben, a legbelső motivációid helyén, ott, ahol a gondolataid végső oka van, ha ott elkezd Krisztus kiformálódni, akkor teljes természetességgel fogsz egy új életet élni. És ezt nem tudod megcsinálni te azzal, hogy mondd meg, mit kell tennem, 10 pont, és akarat elővel, önfegyelemmel, és lelki erővel végrehajtom. Ez így nem fog menni. De Isten elvégzi. Úgyhogy az ő szelleme által, amikor ezt az imát elmondod, akkor számíts arra, hogy Isten segíteni fog neked, hogy nem egyedül csinálod ezt, hanem vele. Hogy Krisztus lakjék a szívetekben a hit által. Ez volt az utolsó versünk múlt héten. És azt mondtuk, hogy a hit az a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. És meggyőződést úgy szerzünk Krisztusról, tehát Krisztus úgy lakik a szívünkben, hogy van róla egy meggyőződésünk. Azaz Krisztus úgy lakik a szívünkben, hogy megismerjük őt, és emlékszünk ő rá, arra, hogy ki ő, és arra, hogy ő mit mondott, mit ígért. Ez a hit. Hogyan lakik Krisztus a szívedben? Hit által. A hit meggyőződés. Meggyőződésekhez információ kell. Az információkat Istenről a Biblia hozza, és a Biblia alapján eltöltött csendes idő, elmélkedés, imádkozás, ahol Isten személyesen az ő szelleme által, amit az előbb olvastunk, magyarázza neked a Bibliát. És ez bevésődik a szívedbe, a lelkedbe és a lelked legmélyebb régióiba, és ott egy ilyen kormányzó tanná válik. Emlékké, meggyőződéssé. Ismerem Krisztust. Hogy ő kicsoda, hogy mit csinál, hogy mit csinált, hogy mit fog csinálni, hogy mit ígért, egyébként azt, hogy mit csinált, mit csinál most, és mit fog csinálni, ezt az ígéretei határozzák meg. Honnan tudom, hogy Isten mit fog csinálni? Onnan, hogy ígéreteket tett. Azt mondta, hogy azt fogom csinálni, hogy? Ó, hát arra nem lehet számítani, dehogy is nem. Ha Isten ígér valamit, az ugyanolyan, mint amikor látod, hogy látom, hogy Péter azt mondta, hogy eljön ma, és most itt ül. Nem tudom, hogy eljött. Ha Isten azt mondja, hogy eljövök holnap, az ugyanolyan, mintha már most itt lenne. Nem tudom, érted-e? Az a valóságnak a leírása, tévedhetetlen, hajszálpontos, precíz leírása mindössze a jövőről szól. Ugye a hit definíciójában ez a másik, ami benne van. A reménylet dolgokban való bizalom. A remény szól a jövőről. Úgyhogy Isten igéjét ismerve megkapom a valóságnak a hihetetlen, precíz definícióját múlt, jelen, jövőről, amellyel tudok kalkulálni. És ugye a jövőről való definíciója a Bibliának sokszor személyes, rólad szól. Neked személyesen tett ígéretekről van szó. Úgyhogy, ha mindez ott van a szívedben, és ezért járunk bibliaiskolába, ezért járunk gyülekezetbe, remélem, hogy ezért jártok eredményes élettalálkozóra, hogy Krisztus kiformálódhassék a szívetekben, akkor bizony ez két dolgot tesz. Egyrészt bizalmat és, kapcsolatot és bizalmat épít vele. Mert ha ismersz valakit, igazán mélyen ismersz valakit, az ígéreteinek a szintjén, a jellemének a szintjén, és a jelleme gyönyörű, a jelleme szerető, akkor bizony elkezdhetsz benne bízni. És ha elkezdtél benne bízni, akkor lehet vele egy kapcsolatod. A bizalom hiánya a tudatlanság, nem, az előfeltételezés, büszkeség, tudom én, hogy kicsoda Isten, és van egy hazugság a fejedben, vagy a tudatlanság, én nem tudom, hogy kicsoda Isten, de nem is nagyon érdekel, vagy, és utána az, hogy ismerem Istent. És amit megismertem belőle, az bizalomra méltó, és elkezdek bízni benne. És mert elkezdek bízni benne, már nem bujkálok. Átlátszó vagyok, Uram, ezt elszúrtam. És mondom abban a pillanatban, ahogy elszúrtam. És átlátszó vagyok, és azt mondom, hogy itt vagyok. És van egy kapcsolatunk. És megtapasztalom, hogy nem kárhoztat Róma 8:1-et. Megtapasztalom, mert amíg bujkálok, nem tapasztaltam meg. Hisz menekültem Isten elől. Egy pillanatra sem néztem a szemébe. Amikor először megálltam, és mertem vállalni a kockázatot, hogy bízzak benne, akkor láttam, hogy nem kárhoztat. Hogy azt mondta, hogy szeretlek, gyere, hadd öleljelek meg. Azt hittem, hogy taslit kapok. És ámulatos, és ott a kapcsolat, és ez növekszik. Ez az első, ami történik, amikor Krisztus kezd lakni a szívedben. A második, hogy te megváltozol. Nem tudom, hogy átéltél-e már olyat, hogy valakivel sok időt töltöttél együtt, hogy valakit nagyon megismertél, és elkezdtél olyanná válni, mint ő. Jó, nem adtad föl az egyéniségedet, a személyiségedet, de sok minden ragadni kezdett. Igaz? Ez történik akkor, amikor Istennel vagy. Pertuban. Úgy mondják ezt? Igen. Szia. Hello. Mit csinál? Van egy-két ötletem. Oké, és átformálódsz az ő képére. És ez ígéret is. Hogy értem, ez a Biblia egyik ígérete. Hogy dicsőségről dicsőségre, hitről hitre alakulunk át, amíg olyanná nem leszünk, mint ő. Ez is Róma 8-ban van részben. A vége felé. Jó? Hogy Krisztus lakjék a szívetekben hit által. És itt jön a folytatás. Gyuri erről beszélt. A szeretetben meggyökerezve és megalapozva. A kereszténynek ez a legnagyobb kihívása. Azt hiszed, hogy jónak kell lenned? Azt hiszed, hogy valamiféle szabályrendszert be kell tartanod? Pont a hajadra kenheted. Ez pont olyan, mint amikor 50 rongyot kérsz, ahelyett, hogy Superman lehetnél. Isten azt mondja, hogy alapozódj meg a szeretetemben. Szeretlek. Mennyire érted ezt mélyen? Hát, tesztet 5-ösre írnám, ha ez lenne a kérdés. Rendben. És hogyha belekerülsz egy jóbi helyzetbe, hogyha elveszted a családodat, a vagyonodat, ha megbetegedsz úgy, hogy a bőr elkezd lerohadni a testedről, még mindig emlékszel rá, hogy Isten szeret. Vagy akkor kiderült, hogy az egész tévedés volt, és nem szeret. Mert ha ezt megtette veled, akkor hogy szerethet? Prédikátor könyve mondja azt, hogy ha a nyomorúság idején gyenge vagy kevés az erőd, az erőd nem akkor próbáltatik meg, amikor minden sinem van, hanem amikor a nyomorúság jön. Mennyire tudod, hogy Isten szeret? Akkor is tudod, amikor a bőr lerohad rólad. És most nem olyasmit mondok, amiben én sose rohadt még le a bőr rólam. De Sádrák, Misák és Abednego Dániel könyvében azt mondta, hogy van nekünk olyan Istenünk, aki ki tud minket menteni ebből az égőtüzes kemencéből, de ha nem tenné. És erre is megvan a joga, és ha így döntene, tudom, hogy akkor is szeret, meg vagyunk alapozódva az ő szeretetében. Így éltük az egész életünket, elveheti, feldobhat, leéthet, összetörhet, akkor is tudjuk, hogy szeret, bár lehet, hogy nehéz sorsot szán nekünk. De katonaként tudjuk, hogy a sors néha nehéz. De e mögött egy szerető Istennek a szerető döntései vannak. És hogyha engem terhel meg egy ilyen sorssal, akkor valószínűleg azért, mert én vagyok az, aki el tudom hordozni. Mert én vagyok az, akit fölkészített erre. És mert valakinek mennie kell az ő nevében, és hát ha én lehetek az, aki ezen az úton megyek. Szeret engem az én Istenem, úgyhogy dobjatok be abba a kemencébe, de mi a te bálvány szobrod előtt nem fogunk leborulni. Ha akar, kiment, ha nem, úgyis jó. Tudom, hogy ez kemény beszéd, de ha nem megyünk mélyebbre annál, mint amennyire mélyre megyünk, akkor, amikor csak ezt úgy elolvassuk és elsiklunk fölötte, akkor mennyivel ad többet? Sanyi, tudtam, olvastam már, megalapozódni a szeretetében, stb., de hol az 50 rongy? és vakok vagyunk és süketek. Olvastuk a megalapozódni, de sose vettük komolyan, sose kezdtük el élni, és sose ismertük föl a lényegét, hogy az életem nem azért nem változik olyan gyorsan, amilyen gyorsan szeretném, mert nem jött az 50 rongy, hanem azért, mert azt, amit már tudok, azt csak felszínesen tudom, és nem vettem komolyan soha. Soha nem harcoltam meg Isten szeretetéért. Soha nem néztem a tükörbe, és mondtam azt, hogy igazából nem hiszem, hogy szeretsz. Tudod? Nem hiszem. Tudod, mit azt gondolom, hogy egy pszichopata őrült vagy, aki játszik a világgal. És én is a te világodba születtem, sajnos. Ez a pechem. És ha lehetne egy kimenekedő utat, akkor én kimenekülnék, mennék máshova, de nem lehet. Úgyhogy ezért vagyok hívő. Mert lehet, hogy ezt gondolod. Mondd meg neki, akkor kérlek. És azt fogja mondani, hogy köszönöm. Megértem az álláspontodat. Hadd tanítsalak. Szükséged van rá, érted? Szükséged van rá, hogy Isten megtanítson, hogy Isten megmutassa. Szükséged van rá, hogy valósággá váljon a számodra az, aki és ami ő. Hogy ő legyen az életed. És az ő szeretete mindennél többet érjen. Hogy ebben úgy megalapozódj, hogy bármi jön is, bár felül tudom, tehát én is megütsz, vérzek, ha nagyon is sírni is fogok, sőt, hisztizni is fogok. De aztán, amikor magamhoz térek, akkor arra fogok gondolni, hogy hű, mi történt. De tudom, hogy te szeretsz, Uram. Tudom, hogy mindent a javamra fordítasz, ezt is. Ez fájt ma, de ha a tulajdon fiadat nem kímélted, hanem mindannyiunkért, és így értem is odaadtad, akkor hogy ne adnál vele együtt ingyen mindent? És ezt az életed, Galácia 2.20, amit most élek, azt az Isten fiába vetett hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem, úgyhogy így élek. Úgyhogy a valóságom, ahol megütöttek, véreztem és hisztiztem, az nem az a valóság, ahol az embert ütik, vérzik és hisztizik, hanem az, ahol Isten szeret, és minden a javamra van. Nem tudom, érted-e? Hogy ez a kihívása a kereszténynek. Nem az a kihívása a kereszténynek, hogy képes-e megszabadulni valamelyik bűnétől, hanem miközben a bűnétől nem képes megszabadulni, és 1 János 1.9-ben fedhetetlenül él, képes-e megismerni Isten szeretetét úgy, hogy ez a szeretet aztán átformálhassa legbelül, és az a bűn lehújjon, mint egy elszáradt falevél. Ez a keresztény kihívása. A vallás pont az ellenkezőjét csinálja. A vallás fogja magát, és rávesz egy testi harcra, ahol mindenre gondolsz, csak nem Isten szeretetére. És nem alapozódsz meg Isten szeretetében, miközben Isten szeretete az egyetlen, ami tényleg megváltoztathatna. Mit gondolsz, Pál miért ezt imádkozta? Mert be akart vágódni az efezusiaknál? És gondolta, valami pozitívat fog majd itt mondani? És hogy utána jöhessen a fekete leves? Nem, azért mondtam, mert ez a lényeg, mert ez az egyetlen út, mert ez Isten útja. A szeretetben meggyökerezve és megalapozódva, meggyökerezve. A meggyökeresedett növény, az miért lényeges? Tehát, ugye, miért szeretnél inkább meggyökeresedett növény lenni, mint meg nem gyökeresedett növény? Az élet miatt. Mert a gyökerek tartanak, és a gyökerek hozzák a táplálékot. Miről kéne, hogy szóljon a keresztény élete? Hogy a gyökereim hatották Isten szeretetét, és abból szívom az életet, és ez az életem. És ez megkérdőjelezhetetlen, meg nem ingó. Úgy értem, jöhet a szárasság, jöhet a rossz idő, jöhet bármi, de a lényeg, amiből én élek, az érintetlen. Megalapozva és meggyökeresedve. De mi kell ahhoz, hogy én meggyökeresedjek Isten szeretetében? Az, amit előtte olvastunk, hogy Krisztus lakik a hit által a szívemben. Honnan tudom, hogy Isten szeret? Hát van egy elég látványos illusztrációja. Jézus Krisztus. Tudom, olvastad-e már az evangéliumokat? Az evangéliumok azok nem jó könyvek a Bibliában. Az evangéliumok azok Isten szeretetének a levelei. Figyelj, az a fickó ott, az nem egy rabbi, ez nem valami hippi, akit Isten így arra használt, hogy majd az ő sztoriával itt elmesél aranyos kis vasárnapi iskolás történeteket. Az ott a mindenható, teremtő Isten. Az a szakállas fickó, aki ostort font a templomban, és úgy hajtotta ki az árusokat. Az, aki a vak Bartimeust visszaadta a látását. Az, aki lehívta a fáról... Zákeust, úgy értem, Zákeust, te nem beszélnél Zákeussal. Zákeus, mert egy 1,50 magas, 150 kilós kigyúrt kopasz állat lenne, aki pénzbehajtó. Értem, Zákeus jönne a Váci úton szembe veled, te szépen így elmennél így a kirakathoz, így néznéd a kirakatot, és közben néznéd Zákeust, tudod, hogy ott megy a hármas masszerével. Az evangéliumok Isten szeretetének a története. Látod Istent? Ugye, ő nem egy csóró kis hippi, akin próbált így, tudod, érvényesülni. Ő a mindenható Isten. Tüzet hívhatott volna le a mennyből bármikor. Ő a teremtő. Miközben ő ott slattyogott, az ő szava tartotta fönn azt a valóságot, ugye, azt a földöt, amin slattyogott. Azt a szöget, amit engedte, hogy beleüssenek a tenyerébe, azt az ő szava tartotta egybe. Az atomok abban a szögben azért maradtak meg abban a rendben, amiben voltak, mert ő abban a pillanatban is akarta. Zsidók 1. Jézus Krisztus. Elolvasom nektek. Valószínűleg erről megfeledkeztetek. Azt hiszed, hogy Isten és Jézus az két külön személy? Hogy értem, Jézust ismerem, az a hippi, tudom, az új szövetségben. De Isten, az ki, honnan tudjam, hogy Istennel, hogy vagyok? Pont úgy, mint Jézussal. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyánkhoz, a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk. Ki a fiú? Jézus. Mit csinált az atya a fiún keresztül? Szólt hozzánk, kijelentette magát. Azaz információt adott önmagáról is. Figyeljetek! Akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette, ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei fenség jobbjára ült. Vetted az adást? Ő Isten dicsőségének kisugárzása. Kicsoda Isten? Jézus Krisztus. Milyen az ő dicsősége? Olyan, hogy a parázna nőnek azt mondta, hogy én sem ítéllek el, menj el, és többet ne vétkezz, miután bohócot csinált a farizeusokból. Oké, Isten, bűnösök barátja, részegesek, vámszedők és paráznák társaságában lehet megtalálni. És a tiédben. Reggel fölébredsz, lemész kávézni, és a kávé már ott van az asztalon, Jézus ott ül, ő is kevergeti a sajátját. És azt mondja, szia, szevasz, hogy vagy? Jól, mit csinálunk ma? Van néhány ötletem. Ismered őt, a személyt, és aztán hozzá tudod tenni a személyhez az Istenség hatalmát. Hagyod, hogy ő lakjon a szívedben? Megengeded a szívednek, hogy benne gyökerezzen meg az ő szeretetében? Dolgozol ezen? Hogy értem, elmélkedsz ezen? Emlékezteted magad erre újra meg újra? Mert ez az élet. Nem lesz több. Hogy értem, nem lesz több. Lehet, hogy meg lesz az 50 rongy, de amikor megvan, nem fog adni semmit. És ha ez megvan, akkor ha hiányzik is az 50 rongy, nem lesz probléma, de megjegyzem, meg is lesz. Idejében minden, aminek kell, minden, ami szükséges. Ez az élet kalandja, ez az élet kihívása. Éppen ezért ne félj a rossz időktől. A rossz idők tanítanak a legtöbbet, a jó idők nem. A jó időkben felszínesek vagyunk, a rossz idők, azok az igaziak. Úgy értem, válság, pénzügyi gondok, családi problémák. Biztos vagyok benne, hogy Isten azért találta ki a házasságot, mert akart egy természetes körülményt teremteni az ember számára, ahol átéli a rossz időket minden nap. Nem viccelek, egyszerűen biztos vagyok. Hát ez tuti. És persze úgy csinálta, hogy ez, amikor az ember jó hozzáállással viszonyul hozzá, borzasztó jutalmazó is lehet, az élet igazi dinamikájának az átélésére ott a lehetőség. De azt gondolom, hogy keresztényként a házasság arról szól, hogy keresztül mész mind azon a szíváson, amin egyedülállóként képtelen voltál, mert megvédted magad tőle. Jellemformáló időszakok. Jellemformáló élmények. Ezért mondják a pásztorok azt, hogy rossz motivációval akarsz megnősülni, férjhez menni. Mert arra számít az, hogy boldog leszel. Ez lesz életed legnagyobb csalódása. Ígérem. Ha azért akarsz megnősülni, férjhez menni, mert le akarod fektetni az életedet egy másikért, és annyi szeretet van benned, amit adni akarsz, nem kapni. Rengeteg szeretetet akarok kapni. Nem. Az úgy néz ki, hogy bennem rengeteg szeretet van, amit feltétel nélkül adni szeretnék. Éveken keresztül, akár úgy, hogy mostohán bánnak velem. Mert így fogod érezni. Nem a másik fog veled mostohán bánni, hanem csak így fogod érezni. Garantáltan így fogod érezni. Úgyhogy akkor házasodj meg, ha szolgálni akarsz. És ha úgy érzed, hogy Isten előléptet. De az előléptetés nem úgy néz ki, hogy fiam, hazamehetsz. Hanem az úgy néz ki, hogy fiam, mehetsz a frontra. Ó, tényleg? Desszantos leszel. Lehet, hogy az első között fogsz elesni, de dicsőségben. Köszönöm, atyám, megyek. Oké, tehát akkor házasodj. De ha haza szeretnél menni a frontról, akkor ne. Tényleg ne. Csak megjegyzem, hogy hazamenni a frontról egy szegényesebb élet, mint ott lenni a tűzharcban legelől. Ott jobban megismered Istent. Legelől. Hátul többet nyírod a füvet. De tényleg. Katonák vagyunk, tényleg. És az élet, amire Krisztus elhívott, az a katona élete. És ezt olyan sokszor mondtam, csak a felvétel kedvéért illik ide. A a nagy parancsolat, vagy mi az, hogy az a tanítványság elhívása, hogy tagadd meg önmagad, vedd fel a keresztedet és kövess engem, aki nem gyűlöli meg az életét az enyémért, és tagadja meg önmagát naponként, nem lehet a tanítványom. Ez a katona élete. Az előbb arra kértelek titeket, hogy gondoljatok bele abba, hogy mi lenne, ha ti lennétek szupermenek. De mi lenne akkor, ha háborúban élnénk? Ha most ez a találkozó egy pincében lenne, amiközben hallanánk a bombázást, és a villany néha elsötétülne, és remegne a föld. És innen, amikor kimegyünk, akkor tudjuk, hogy 20-30-unk közül 5-6-an biztos nem érnek haza. Biztos nem. És minket férfiakat meg tényleg szólít a kötelesség. Egyetem megbújhatunk a pincében, de akkor megölik a családunkat, megölik a szeretteinket, ha valakinek harcolnia kell. És fegyvert kéne fognunk. És egy eszement, őrült öldöklésbe kéne belegyalogolnunk önként. Ahol valószínű, hogy napokon belül kinyírnak. De lehet, hogy nem. Függ attól, hogy mennyire vagyunk felkészülve, mennyire követjük a parancsot, mennyire jó a vezetőnk, sok mindenen függ. De tudjuk, hogy néhányunknak meg kell halnia. Muszáj, nincs mese. Hogy tudnál így élni? Belegondoltál már ebbe? Hogyha minden reggel úgy kelnél föl, mint hogy előző este lefeküdtél, hogy lehet, hogy ez az utolsó napod. És lehet, hogy nem úgy fogsz meghalni, hogy egy gyors fejlövés, és csak ott vágtatsz a mennyei mezőkön, hanem leszakad az egyik karod, és félig kibelez egy akna, és hosszú órás kínszenvedés között halsz meg valahol a sárban. Hogy lehet így élni? Csak úgy, hogyha minden nap elszámolsz az életeddel. Ha minden nap úgy kelsz föl, hogy ez meg fog velem történni, vége van, elszámoltam, nincs már követelésem, nincs már elvárásom, csak teszem, amit kell. És hívőnek kell lennem, mert ez világi emberként pánik. Uram, megyek haza. Ha megyek haza, én vagyok István, akit megköveznek, egy kő homlokon vágja, elesik, érzi a fémes iszt a szájában, jön a következő kő, eltöri az egyik bordáját, a könyökét, és a dolog percekig tart. Fájdalmas, szörnyű élmény. Látod a dühös, fröcskölő nyállal üvöltő emberek arcát, ahogy megköveznek. De én megyek haza. És látom az eget, megnyílva, és az agy, és ott van a fiú, fölállt, engem vár. Megyek haza. Ez az én napom. Ez nem az az élet, ahol plusz 50 ezer forint a megoldás. Ez egy másik élet. Ahol a belső ember megerősödik Isten szelleme által, az ő dicsőségének a gazdagsága szerint. Ez egy másik élet. És olyan könnyű elmenni mellette, olyan könnyű nem megharcolni érte, nem vágyni rá, és lemaradni a legértékesebb dologról. Az egyetlen igazi dologról. Az egyetlen igazi dologról. Úgyhogy itt fejezzük be. A szeretetben meggyökerezve és megalapozva, ahol ezek a szavak, és az az Isten, aki ezek mögött, a szavak mögött áll, az életünk ereje, az életünk forrása, ő rajta elmélkedünk reggel, délben és este, ő előtte imádkozunk szüntelenül. Nem vallásosan, csak itt vagyok, Uram. Nem tudok felszállni a buszra, olyan sokan vannak rajta, Uram. Akkor várunk még egyet, oké? Várunk még egyet. Ó, nem, mégis fölfélek. Köszönöm, Uram, dicsőség Istennek, föl tudtam szállni a buszra. Valaki rálépett a lábamra. Engedd, hogy pont orrba találjam. Na jó, oké, rendben. Akkor elmondom neki az evangéliumot. Vagy orrba vágom, vagy elmondom az evangéliumot. Ez a két lehetőség van. Uram, te válasz. öt, négy, három. Mindegy, hogy élsz, csak éld Istennel, érted? Éld vele az életedet. És merd meglátni, ahogy nap mint nap csodát tesz. Merj egy olyan életet élni, ahol szükséged van rá, hogy nap mint nap csodát tegyen. De ahol legalább észreveszed, ha megteszi. És elkerülhetetlen, hogy meggyökeresedj a szeretetében. Elkerülhetetlen, mert ez a valóság. Ő a szeretet. És ha csak látod, ha csak éled, akkor ő megteszi. Ne feledd, az ő szelleme által történik. Nem te csinálod. Nem te csinálod. Ne nézz magadra, hogy te erre képes leszel-e vagy sem. Csak ülj föl a villamosra, és ne szállj rá. Vagy ha leszálltál, szállj föl a következőre. Ugye te maradj meg a játékban, maradj meg a pályán. Keresd őt. Mondd el ezt az imát naponta. És jövő héten, azt hiszem jövő héten itt folytatjuk. Amen. Mennyei atyánk, arra kérünk téged, amint meghajtjuk a térdünket előtted, akiről a nevét kapja minden nemzetség menjen és földön. Hogy add meg nekünk a te dicsőségednek gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennünk a belső ember a te szellemed által, hogy a Krisztus lakjék a szívünkben hitáltal, és a szeretetben meggyökerezzünk és megalapozódjunk. Nem kérhetünk kevesebbet. Nem kérhetünk kevesebbet. És nem kérhetünk többet sem, mert nincs több ennél. Ez a kérésünk. És ha valaki hallgatja ezt a felvételt, és még soha semmit nem kértél Istentől, akkor itt egy jó tanács. Legyen az első kérésed az örök élet. Kérd, hogy fogadjon el téged, amit készségesen megtesz. Csak ennyit kell mondanod, hogy tudom, Jézus, hogy meghaltál értem 2000 évvel ezelőtt. És tudom, hogy te vagy Isten. És ha ezt elfogadom, ha hiszek benned, megbocsájtod minden bűnömet, és örök életet adsz nekem. Úgyhogy elfogadlak, Jézus, mint a megváltómat. Adj nekem örök életet. És aztán hadd ismerjelek meg. Hadd erősödjön meg a belső emberem. Hadd gyökeresedjek meg a szeretetben. Hadd legyek én Superman, a te katonád. Isten embere, aki egy másik életet él ezen a világon. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket. És ha gondoljátok, akkor most van még egy pár percünk kérdésekre és hozzászólásokra. Ha el kell menned, kérlek menj, az időnk lejárt, ahogyan szokott. Viszont néhány percig én még itt vagyok, és hogyha van hozzászólásod, kérdésed, akkor kérlek, tedd ezt meg most, vagy hallgass. Éva, kérlek.
Sokszor mondják azt nekem, hogy Istenre bízva megoldódnak a problémáink, hogy hogy lehetek ilyen feledetlen. Hogy ilyenkor nem tudok jól reagálni, mert valahol úgy érzem, mintha más pályán lenne.
Igen. Szerintem, amikor ezt egy világi ember mondja, akkor ő azon a pályán van, ahol nem tudja, hogy Isten valóságos. Tehát ez két oka lehet ennek. Az egyik az, hogy te bízol Istenben, aki nem is létezik, és ez tényleg felelőtlenség. A másik lehet az, hogy bízol Istenben, akiről tudom, én is tudom, hogy létezik, de ő nem méltó a bizalomra. Illetve esetleg úgy is hiheti valaki, hogy ő sosem mondta, hogy segíteni fog, és ezért felelőtlenség. Tehát emögött hitetlenség van.
A reakciómat nem tudom.
A te reakciódat nem tudom, hogy te hogy reagálj erre?
Igen.
Hát szeliden. kedves mosollyal, azt mondva, hogy tudod, volt idő, amikor én is így gondoltam. Azóta eltelt egy pár év, és semmiről se derült ki olyan tisztán és világosan, hogy tévedés volt, mint ez a kételyem. Isten méltó a bizalomra. Az én életemet ő hordozza. És hogyha adsz nekem 10 percet, akkor meg is mutatom, hogy hogyan, és hogy lehetsz ebben te is biztos. Valami ilyesmi. Szia, Isten áldjon!